Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Egy liternyi Balatonvízben 21 mikroműanyag található, a Kis Balatonban 7-8 körül van ez a szám. Európai viszonylatban ez nem kiugróan nagy mennyiség, a folyókban sokkal rosszabb a helyzet, a Bodrogban például 10-szer ennyi a mikroműanyag szennyezés. Svégróa Rékával, a Hunren Magyar Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tudományos munkatársával beszélgettem.
Mikroműanyagok gyakorlatilag, ha egy definíciót szeretnénk rá mondani, akkor olyan apró műanyag darabkák, amelyek 5 mm-nél kisebbek, és ugye ezek különböző forrásokból származhatnak, mint például a ruhák mosásából, a kozmetikai termékekből, vagy ugye a nagyobb műanyag tárgyaknak a darabolódásából, lebomlásából.
Alapvetően ezek hogy kerülnek be a természetes vizeinkbe?
Bekerülhetnek emberi hatás által, például, hogyha mondjuk egy folyóparton, tóparton nem megfelelő a hulladéklerakás, például az úthálózatoknak a gumik kopásából is kerülhet a levegőn keresztül a vizekbe. Szennyvíztisztító telepekről érkezhet ugye a tisztított szennyvízzel, amik így nagyobb mennyiségbe esetleg okozhatják.
Miért probléma a mikroműanyag a vízben?
Gyakorlatilag azért, mert például az ilyen apró állatok, mint amivel mi is kísérletezünk, ez a Daphnia magna víziborha, ugye ők szűrögetéssel táplálkoznak, ők az ilyen kisebb mikroméretű szemcséket fel tudják venni, felhalmozódhat bennük, és ugye ők táplálékul szolgálhatnak például különböző halaknak. Halakat viszont ugye az emberek is elfogyasztják, tehát gyakorlatilag ez így körforgásba bekerülhet táplálékláncba. Ugye ez problémát okozhat, a kisebb állatoknál pedig azért is, mert ugye megzavarhatja természetes ökoszisztémának az összetételét. Daphnia magna esetében például, amikkel mi is kísérletezünk, ott ugye már azt az eredményt kaptuk, hogy jelentősen csökkentették a testméretüket, megzavarták a reprodukciójukat, tehát kevesebb petét, kevesebb újszülöttet tudtak létrehozni. De ugye tudjuk róluk, hogy endokrin, tehát hormonháztartást is befolyásolják, sérüléseket okozhat a bélrendszerükbe, ilyesmi.
A Hunren Balatoni Limnológiai Kutatóintézet most megvizsgálta azt, hogy a Balatonban mennyi mikroműanyagot találunk, mik lettek az eredmények.
A mintavétel a Balatonban két medencében zajlott 8 helyszínen, ahol egy köbméter vízből szűrtük át ugye a mikroműanyagokat, majd ezeket a kutatási helyszíneket ugye kiterjesztettük a Kis-Balaton helyszínére is, ugye a gödöllői kollégákkal. Itt azt kaptuk, hogy a mikroműanyagoknak körülbelül a 90% az kisebb volt 500 mikrométernél. Maga a Balaton az több mikroműanyagot tartalmazott, mint a Kis-Balaton. Ez szám szerint olyan 21 részecske per köbméter, Kis-Balaton esetében ilyen 7,88 részecske per köbméter volt. Ezek hasonlóak az európai tavakban mért értékekhez. Leggyakoribb polimer típusok a polietilén, polipropilén és a polisztirén voltak, ugye ez nem meglepő. Három lehetséges műanyagforrást tudtunk azonosítani, ez a tisztított szennyvíz volt, a közúti forgalom és a turizmus.
Ki lehet szűrni a mikroműanyagokat a vízből?
Jelenlegi szennyvíztisztító telepeken működő szűrési technológia ugye nem ezekre az anyagokra lett kitalálva, de hát nyilván folyamatosan tartják, folyamatosan fejlesztik ezeket a szűrőberendezéseket. Ugye hát a mai állás szerint teljes mértékben nem lehet kiszűrni, nyilván a nagyobb szemcséket igen, viszont az 50 mikrométer alatti tartományt azt ugye a legjobb tudásunk szerint a mai technológiával nem lehet mérni, így arról ugye semmilyen információnk sincsen, hogy ezek mekkora mennyiségben fordulhatnak elő a tóban. Ugye ez is probléma. Mert ugye például a Daphniákra nézve is ezek a kisebb méret tartományok lehetnek még érdekesebbek kutatás szempontjából is.
Tervezik-e a mérések megismétlését a későbbiekben, hogy lássanak egy tendenciát a mikroműanyagokról?
Legjobb tudásom szerint, és nagyon bízom benne, hogy lesz erre keret, és lesz erre mód, hogy folyamatosan tudjuk igen a jövőbe is monitorozni, és hát, hogyha lesznek majd olyan technológiák, amikkel ezeket a kisebb mérettartományokat is lehet, akkor az még egy nagyon érdekes fordulat lehet itt esetleg a vizeknél. Nem csak a Balatonra nézve, hanem úgy jellemzően a tavakra nézve. A mikroműanyagok visszaszorítása lenne itt a legnagyobb megoldás. Ugye a hulladékgyűjtés komposztálásnak az előre mozdítás, a szelektív hulladékgyűjtésre gondoltam, illetve hát a tudatosság növelése az, ami nagyon jó lenne így a mikroműanyagok területén, tehát hogy ezek az egyszer használatos anyagokat, ezeket próbáljuk meg elkerülni, visszaszorítani, alternatív megoldásokat próbáljunk meg kitalálni.
Sigma, a holnap világa.
Világszerte nő a géllak okozta allergiában szenvedők száma. A körömszépészeti termékekben előforduló vegyi anyagok közül az úgynevezett akrilátorok okozzák a legtöbb megbetegedést, mondta a Semmelweis Egyetem bőr, nemi kortani és bőronkológiai klinikájának adjunktusa. Lőrinc Kende akadémikussal Herceg Zsolt beszélgetett.
Nagyon régóta ismeretes, hogy a különböző körömápolási termékek kontaktdermatitiszt, azaz kontaktbőrallergiát tudnak okozni. Az akkor került inkább jobban a fókuszba, amikor COVID-pandémia alatt előfordult, több külföldi lap is hivatkozza, hogy az emberek saját maguknak kezdtek el otthon különböző körömbeavatkozásokat, géllakkot feltenni. Ugye régen, ameddig klasszikusan vűkörmöshöz járta az ember, addig ott egy szakképzett ember végezte ezeket a beavatkozásokat, aztán amikor ugye jött a lezárás, akkor a internetről megrendelhető otthoni termékek elterjedése picit ezen változtatott, és ez felkapta a social media is. Nem is idén, már tavaly nyáron megjelentek a különböző influencerektől erre figyelmet felhívó rövid kontentek, ahol bemutatták, hogy bizony ilyesmik akár elő is fordulhatnak, hogyha az ember ilyen beavatkozásokon vesz részt.
Milyen tünetek jelentkeznek akkor, hogyha allergiás reakciót okoz a géllak, vagy annak valamelyik összetevője?
Amikor egy kontaktbőrallergiáról, vagy kontaktérzékenységről beszélünk, akkor általában az szokott történni, hogy a köröm melletti területek, azok a részek, amik érintkezésbe lépnek ezzel a termékkel, azok begyulladnak egy idő után, kis apró hólyagok jelenhetnek meg rajta, viszkető bőrtünet alakul ki a körmök körül, aztán a későbbiekben ez akár szóródhat, vagy terjed. Is. Nem csak azon a területen jelenik meg, ahol a allergia kialakul, hanem hogyha mondjuk ilyen kontaktallergént a beteg a saját kezével átvisz máshova, tehát hogyha dörzsölgeti a szemét, akkor szem körüli területen is kialakulhatnak ezek, akkor mellkason, nyakon, ahol az ember úgy hozzányúl a bőréhez, meg vakargatja, akkor akár ott is kialakulhat, hogyha valakire erre egy nagyon erős hajlama van.
Tudják-e, hogy mi van a géllakban, ami konkrétan okozza az allergiát?
Nem csak a géllakban, hanem az összes ilyen körömápolási termékben, műkörmökben. A leggyakoribb kontaktallergének tartanak azok a különböző akrilátok, olyan vegyület, ami ugye a szilárdságát adja ezek anyagoknak, és akkor ezért kell megedzeni ezeket az anyagokat általában UV-fényel, hogy az akrilát ez megszilárduljon, és hogy egy szilárdfelületet képezzen. Addig, ameddig folyékony, addig van ezekkel gond, addig tudnak ugye a bőrbe könnyebben bejutni, hogyha ezek már teljesen megszilárdultak, akkor onnantól kezdve már nem igazán tekinthetők annyira veszélyesnek. Viszont, amire felhívják a figyelmet, gyakori hiba, hogyha esetleg nem kellően szilárdítják meg ezeket a felületeket az UV-fényel, akkor ez vezethet esetleg ahhoz, hogy kialakul egy ilyen kontaktérzékenység, illetve hogyha valakinek egy nagyon erős allergiás hajlama van az akrilátokra, akkor pedig attól függetlenül is, hogyha nagyon jól megszilárdítják a kezelés közben a bőre kerülő részei, akkor esetleg a csiszolásnál a por, ami száll, az szintén okozhat nála a tüneteket.
Az a megoldás, hogy szakképzett manikűröshöz járjanak a hölgyek?
Mindenféleképpen ezt javasoljuk, igen, szakképzett manikűröshöz, hogyha esetleg valaki nagyon kíváncsi és próbálkozik ezzel, és mégiscsak úgy dönt, hogy megrendel magának otthonra valamilyen ilyen készüléket, illetve otthon felaprikálható géllakokat, akkor viszont a gyártó utasításait nagyon pontosan be kell tartani, illetve hát annak is nagyon utána kell nézni, hogy megfelelő biztonságos forrásból szerezze be ezeket az ember, és hát ne elsőre szembejövő legolcsóbb alsópolcos külföldi termékeket rendelje meg bizonytalan webshopokból, hanem akkor erre specializálódott beszerzési forrást alkalmazzon elsődlegesen, illetve ugye most beszéltünk az akrilátokról. Ez egy ismert, nagyon gyakori allergén, tehát erre érdemes külön odafigyelni, hogy olyat szerezzen be az ember, ami mondjuk ilyen akrilátot nem tartalmaz. Ugye ezeket úgy is szokták hívni, hogy ezek a HEMA-mentes termékek. A HEMA az a hidroximetaprilát, ami az egyik legerősebb allergén, viszont azt is tudni kell, hogy azért ez nem jelenti 100%-os biztonsággal azt, hogy akkor egyéb összetevővel szemben nem fog kontaktallergia kialakulni, mert nem csak az akrilátok, hanem rengeteg más dolog vannak ezekben a köröm ápolási termékekben, amik szintén kontaktallergének lehetnek.
Tartós, hosszú távú allergia, vagy esetleg más nem allergiás jellegű megbetegedés is kialakulhat ezek miatt?
Igen. Egyrészt, hogyha valakinek van egy hajlama a kontaktérzékenységre, akkor ez kialakulhat benne, és tartósan egy immunológiai memória erre emlékezni fog, és hogyha a következő alkalommal érintkezésbe kerül az ön immunrendszere ugyanezzel, vagy egy hasonló szerkezetű vegyülettel, akkor erre emlékezni fog, és újra kijöhetnek akkor ugyanezek a tünetek. Sőt, arra is érdemes akkor odafigyelni, hogyha valakinek egy erős kontaktérzékenysége van, akkor az más típusú beavatkozásnál használt hasonló vegyületeknél is problémát okozhat, tehát például van olyan szilárdságot biztosító anyagok, amik nem csak körömtermékekben, hanem akár fogászati kezeléseknél előkerülő termékekben is előfordulhatnak. Ezért, hogyha valaki valamilyen olyan beavatkozásra készül, és egy ismert kontaktallergiás, akkor erre külön fel kell hívni a figyelmet. Amire még érdemes odafigyelni, hogyha valakinek van egy ismert hajlam arra, hogy kontaktallergiája, kontaktdermatitisze legyen, akkor nála nagyobb valószínűséggel fog kialakulni a kontaktallergia, mert az immunrendszer képes újabb anyagokat is felvenni a saját listájára, amit szintén veszélyesnek értékel, és szintén bőrgyulladásnak kitett. Amire például érdemes figyelni, ami nagyon gyakori allergén, azok a különböző fémek, fémötvözetek, nikkel, krom, kobalt, ezek gyakran benne vannak a bizsúban. Tehát, hogyha valaki tudja, hogy neki a bizsúfülbe valótól gyakran begyullad a füle, vagy az óraszíjtól, óracsattól gyakran lesz neki ott egy pici gyulladás, az övkomtól gyakran lesz neki ott egy pici allergiás bőrreakciója, akkor ez azért figyelemfelkeltő, arra utal, hogy neki van erre egy hajlama, és hogyha valamelyiknek egy hajlama, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy akkor más anyagokkal szemben is érzékenyé válhat, akár például azokkal szemben, amik a géllakban megtalálhatóak. A kérdés másik része pedig ugye, hogy más is kialakulhat, erre az a válasz, hogy igen, mert ezért az is nagyon gyakori, hogy nem allergiás jellegű tünetek jelentkeznek akkor a páciensek a rendeléseken, hanem ami eléggé gyakori szokott lenni az, hogy amikor eltávolítják a géllakot, akkor alatta a köröm szerkezete az jelentősen meggyengül, felpuhul, nagyon megnő a különböző körömfertőzéseknek is az esélye, akár a manikűr közben, hogyha egy kis sérülés keletkezik a köröm mellett, köröm tájban, akkor az ott egy köröm melletti gyulladást okozhat, befertőződhet baktériumokkal, a köröm alá is bekerülhetnek bizonyos baktériumok, például a pseudomonas, ami egy gyönyörű szép zöldes színkölcsön, ez utána a körömnek nehéz tőle megszabadulni, illetve a felrepedezett, megsérült köröm szerkezet a köröm gombára is hajlamosabbá teheti.
Ez a problémakör, amiről beszélünk, ez egyre gyakrabban fordul elő, tehát nő az ilyen allergiások száma?
Általánosságban véve elmondható a kontakt bőrgyulladásokról, kontaktallergiákról, hogy növekszik a gyakoriságuk. Ez egy eléggé gyakori probléma, azért nem szoktunk olyan nagyon gyakran erről így hallani vagy beszélni, mert a legtöbb esetben szerencsére ez könnyen kezelhető, nem annyira súlyos. Viszont, hogyha a gyakoriságát tekintjük, a összességében véve ez egy rendkívül gyakori jelenség, és hát a legnagyobb valószínűséggel a jövőben is fog ennek az előfordulása növekedni, hiszen nagyon sok több száz környezeti allergén van, festékanyagok, színezékek, illat anyagok, tartósítószerek, stb., amik az embert körülveszik, könnyű hozzájutni ezekhez a termékekhez, most bárki bármit bárhonnan megrendelhet, úgyhogy ez azt vetíti előre, hogy a jövőben is fog nőni ezeknek a valószínűsége. Nyilvánvalóan egy tudatosság ezen akkor segíthet, hogyha az embernek van egy érzékenység, későbbiekben kerüli ezeket a termékeket, akkor ezen segíthet, illetve hogyha ez kap egy média nyilvánosságot, akkor ez szintén segíti akkor a tudatos vásárlást és az alaposabb körüljárást.
Sigma, a holnap világa.
A fecskék számára komoly kihívást jelent a hirtelen jött hideg idő, mert táplálék hiány elpusztulnak. Azonban etetni sem olyan egyszerű őket, hívta fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője. Orbán Zoltánnal beszélgettem.
Ezek a madarak gyakorlatilag éhen pusztulnak, ezt az okozza, hogy a fecskék specialisták csak repülőrovarra vadásznak, és a pénteken Magyarország területét is elérő hideg, szeles, esős időben a rovar táplálék az nem repül. És ilyenkor a fecskék gyakorlatilag táplálék nélkül maradnak, ráadásul ugye a repülés az egyik legnagyobb energiaigényű mozgásforma, és ugye ilyenkor történik az, amit látunk, hogy az első napon, a második napon megpróbálnak összebújva esőtől, széltől védett helyeken, például épületfalakon, párkányokon összebújva túlélni, de hát, hogyha elfogy az energiatartalékuk, a testükben tárolt zsír, akkor elkezdik felélni a repülő izmaikat, és a második nap második felében, a harmadik napon pedig tapasztaljuk azt, hogy miután repülő izmaikat is elégették, nem tudnak mivel repülni, nincs erejük, és ilyenkor például leszállnak tömegesen az úttestre is. És amikor egy fecskét már meg lehet kézzel fogni, akkor gyakorlatilag az az éhehalás előtti utolsó állapot. Na most ezt jelenti a fő problémát, hogy amikor fecskék ezrei, tízezrei kerülnek így bajba, akkor egyszerűen nincs arra kapacitás, hogy egyesével, naponta egyesével kézbevéve 4-5 alkalommal egy-egy ilyen madarat tömegével lehessen megmenteni őket.
A megmentés mit jelent a gyakorlatban? Ugye említette, hogy csak a levegőből táplálkoznak. Hogyan lehet nekik enni adni?
Itt a probléma az, hogy a fecskék repülő rovarra vadásznak. Tehát, ha valaki megment mondjuk 5 fecskét, és már 3 napja etetgeti, akkor jó eséllyel az a kalitkában tartott fecskék megtanulhatnak tálkából mondjuk liszkukacot felcsipegetni, de amikor mozgásképtelen, átfázott fecskék tömegei kerülnek be egy madármentő állomásra, akkor ugye nyilván nincs, általában csak dobozba lehet őket tömegesen elhelyezni, úgyhogy kis nátszákon ülnek, és hogy egymást ne piszkítsák össze, mert ha üllék szennyezi a tollukat, ugye a hosszú szárny végi tollakat, illetve a farok tollak végeit, akkor eleve röpképtelenek lesznek, vagy összeragadnak a tollak. Tehát be lehet tenni mondjuk egy ilyen nagyobb cipős dobozba mondjuk 20 fecskét. Igen, ám csak, hogy mivel sötétben vannak, és nem is tudnak tálkából enni, ezért egyesével, naponta 2-3-4-5 alkalommal ezeket a fecskéket egyesével ki kell venni. És ha nem értik, hogy miről van szó, legalább az első néhány falatnál erővel, óvatosan, de erővel kell szétnyitni a csőrüket, hogy csipesszel le lehessen tuszkolni a torkukon a liszkukacot, vagy mondjuk a nedves macskatápot. Igen, ám csak, ahogy a dobozban felmelegedtek a fecskék, amikor kinyitjuk a doboz tetejét, akkor a fecskék ki fognak repülni. Tehát egyszerűen itt arról van szó, hogy van egy nagyon szűk, mondjuk legyen 2 napos, de ez egy nagyon pozitív megközelítés, legyen egy 2 napos időablak, amikor az éhenhalás szélre jutott kézzel megfogható fecskéket még etetéssel esetleg meg lehet menteni. És a másik probléma itt a nagyságrend. Tehát itt nem arról van szó, hogy most látunk Füreden 50, 100, 200, 500 akárhány fecskét. A pénteki időjárási radaros megfigyelések alapján Magyarországon volt legalább 2 nagy fecske állomány, a Balaton térségében és azt hiszem talán Tokaj térségében. A folt mérete alapján becsülhetően mind a 2 területen 1,2-1,5 millió fecske tartózkodott. És egyébként az ország teljes területén ott vannak a fecskék. Tehát ez a helyzet most Magyarországon valószínűleg az átvonuló fecskéknek is köszönhetően jó pár millió madarat érintett, és akik nem tudtak elmenni, nem tudtak elrepülni, azoknak a jelentős része valószínűleg az elmúlt néhány napban és az elkövetkezendő mondjuk a mai nap folyamán valószínűleg vagy elpusztulnak, éhen pusztulnak, vagy annyira le fognak gyengülni, hogy nem nagyon lesz esélyük túlélni a vonulást és a telelést.
Máskor is volt hideg, most mi változott?
Ugye a fecskékkel az a helyzet, hogy szuper lényekről van szó. Annyira jól repülnek, hogy nincs állomány szintű ragadozójuk. Na most az ökológiában ilyen szuper lény nem létezhet, mert hogyha korlátlanul tud szaporodni, akkor feléli az összes táplálékot, és a faj önmagát pusztítja ki. Ilyenkor az ökológia maga logikájával más állomány szabályozást talál ki. Ugye a fecskék esetében, mivel ők specialisták, tehát csak repülő rovarra vadásznak, különösen érzékenyek a szélsőséges, váratlan időjárási hely. Mindig is voltak ilyen rendkívüli hideg frontok. Az ember előtti időig, mondjuk 2-3 ezer évvel ezelőttig, volt 100 évente mondjuk 3 ilyen idő. Ez azt jelentette, hogy Európa akár jelentős részén, tehát mondjuk egy ilyen Franciaországtól Ukrajnáig tartó széles sávban, az ott élő fecskállománynak akár jóval több mint 50%-a elpusztulhatott. Nem volt gond, mert utána volt 30-40 évük regenerálódni. Ma az a helyzet, különösen az ezredforduló után, hogy a civilizációs ártalmak hihetetlen mértéket értek el, plusz jöttek például a fecskék esetében, ugye, vagy nagyon sok madár esetében a civilizációs változások, a nagyüzemi mezőgazdaság, az állattartás megszűnése is még sorolhatnám. Tehát az a helyzet, hogy most a fecskéket, azt szoktam mondani, hogy mindenki jól értse, hogy képzeljük el úgy a fecskéket, mint egy profi boxolót, aki nagyon jó kondícióban van, felkészült a versenyre, és ez azt jelenti, hogy egy világbajnoki boxmeccs döntőjén, ami mondjuk 15 menetes, egy 3 perces menetben akár 2 hatalmas pofont is ki tud bírni, és még meg tudja nyerni a versenyt. Na most a mai helyzetben a madarak, és ezen belül különösen a fecskék esetében, ezt a példát folytatva, egy menetben nem 2 pofont kapnak ezek a szerencsétlenek, hanem mondjuk 5-5, 8-at, 10-et. És ezt az állomány már nem tudja tolerálni, és hát ugye azt is látni kell, hogy a klímaváltozás egyik nagyon jellemző hatásaként a fecskék számára különösen kedvezőtlen szélsőséges időjárási helyzetek gyakorisága, ereje és hossza jelentősen nőtt. Tehát most már nem évszázadonként mondjuk 2-3 alkalommal van ilyen szélsőséges időjárás, hanem a fecskék egész éves életét figyelembe véve, tehát a magyarországi fészkelő helyet, a vonulási útvonalat, és az afrikai, közép- és dél-afrikai területeket figyelembe véve folyamatosan érik őket ilyen negatív hatások, és ezt az állományok már nem tudják tolerálni, tehát nem tudnak annyi fiókát világra hozni, hogy ezt az iszonyatos veszteséget pótolni tudják. Az a szomorú örökvalóság, hogy azok a fecskék, amiket mi látunk az úton leülve, és amitől elborzadunk teljesen jogosan, ez a jéghegy csúcsának a hegye. Tehát, hogy Magyarországon több millió fecske tartózkodik most, ezeknek a jelentős része nem a településeken, nem az épületeken gyülekezett az elmúlt napokban, hanem kint van a nádasoknál, gyakorlatilag segítség, lehetősége, esélye nélkül.
Szigma, a holnap világa.
Továbbra sem térhet vissza a földre az a két űrhajós, akik eredetileg 8 napot töltöttek volna a nemzetközi űrállomáson, ám végül hónapokra a föld körüli pályán ragadtak. Herceg Zsolt kérdezte Kis László csillagászt, a HunRend Magyar Kutatási Hálózat Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatóját, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát.
Hogyan fogják ők ezt bírni fizikálisan, mentálisan, ellátmánnyal? Hogyan kell ezt elképzelni?
Az ellátmánnyal nincs semmi probléma, mert a nemzetközi űrállomás mindig is rendkívül bőségesen túl van látva, és ugye teherűrhajók pedig rendszeresen megközelíthetik és tudnak utánpótlást biztosítani. Azok nem annyira szigorú életfenntartó körülmények között utaznak, mint az űrhajósokat utaztató űrhajók. Másrészt a Boeingnek a két teszt űrhajósa gyakorlott űrhajósok maguk is. Egyikük már fél évet töltött a világűrben egy huzamban, a másik összesen egy évet töltött a világűrben két utazás során. Tehát nekik a 6 hónap a világűrbe, hát van ez így, előfordul, a munkakör része, hogy ott ragadhat fönt, ha úgy tetszik, technikai problémák miatt. Tehát ők biztosan erre abszolút fölkészültek voltak már kezdettől fogva. Nyilvánvalóan a földön maradott családuk az egyértelműen aggodalommal figyeli az eseményeket, de jól lehet látni azt, hogy a 2020-as években az emberi életnek az értéke és az űrbéli biztonság jól láthatóan sokkal-sokkal nagyobb prioritást kap, mint például az Apollo program idején, amikor tényleg ki volt adva a cél, hogy az évtized végéig a Holdra el kell mennünk. Kerül, amibe kerül, beleértve, valahol még az emberi életet is. Itt most azért sokkal-sokkal kisebb a kockázatvállalási kedv. Az állami űrügynökségek részéről, és én még azt mondanám, hogy a magán űrcégek sem vállalnak akkora kockázatokat, mint annak idején, mondjuk 50-60 évvel ezelőtt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.